Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 167. dicséret első versét. Jöjj, mondjunk hálaszót! Elfoglalva a 300. dicséret első három versét énekeljük. A 300. dicséret így kezdődik, lelkem drága Jézusa. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, akinek lelkében nincsen csalárdság. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található Péter apostol második levele, harmadik fejezetének az első 13 versében. Tehát Péter apostol második levele, harmadik fejezetének az első versétől így van megírva Isten igéje. Ez már a második levelem hozzátok, szeretteim, amellyel tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy emlékezzetek a szent proféták korábban mondott beszédeire és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől vett parancsolataira. Mindenek előtt tudjátok meg, hogy az utolsó napokban csúfolódók jönnek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és gúnyosan kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy marad a teremtés kezdetétől fogva, mert rejtve van előttük, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amely által az akkori világ özönvízzel elborítva elveszett, a mostani egek pedig, és a föld ugyanazon szó által félre lettek téve, a tűznek fenntartva az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik az Úr az ígérettel, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akar, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy újra szólsz hozzánk, mert olyan jó, hogy szól még a te igéd. Még mindig kinyithatjuk ezt a könyvet, olvashatunk belőle és figyelhetünk arra, amit te nekünk személyesen üzensz, amit az életünkre nézve, amit ennek a világnak az életére nézve kijelentesz a mi számunkra. Mert Urunk, ha nem volna ez a könyv, ha nem volna a te ígéd, akkor sötétben járnánk. De köszönjük, hogy általa a világosság ragyoghatja be az életünket. És kérünk, hogy most szent lelked által nyisd meg a szívünket, mindaz előtt, amit te mondasz, amit elkészítettél. És kérünk, hogy segíts minket, hogy ebben a mai világban, amelyben oly sok gúnyolódó, csúfolódó, tőled elfordult ember él, tudjuk megélni a hozzád való tartozásunkat, hogy valóban kegyesen és szentül éljünk, hogy az életünk mutassa fel, hogy van egy másfajta élet. Hogy mutassuk fel azt, hogy mit is jelent hozzád tartozni, úgy élni, ahogy azt te akarod, hogy éljünk. Kérünk, hogy ezen a mai délelőttön is így most légy itt velünk, hadd éljük át a te jelenlétedet, hadd éljük át szeretetedet, irgalmasságodat, kegyelmedet, és kérünk, formáld az életünket, hogy a minden napokban mi is mindig az igéből merítsünk, és legyünk készek bizonyságot tenni róla mindazoknak, akiknek szomjas a szívük, akik vágyakoznak utánad, vagy akik keresnek, és szeretnének megtalálni. Mert Urunk, Te megtalálható vagy, Te vagy az igazi élő forrásvíz, és ad, hogy ebből merítsünk. És így szent lelked által tedd élővé, hatóvá a Te igédet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 377. dicséret első versét énekeljük. A 377. dicséret így kezdődik, Szentlélek védj körül bennünket. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Péter apostol második levele, harmadik fejezetének 9. versében. Nem késik az Úr az ígérettel, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akar, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, immár Péter apostol második levelét olvasva, hiszen ezt kezdtük el az Új Szövetségből, és ez a levél, ez Rómában született, mégpedig úgy, hogy az apostol börtönben van. Néró császár uralkodik már, és teljes szívéből gyűlöli azokat, akik Krisztust követik, és elindít egy nagy üldözést, és ennek a következménye, hogy Pétert is letartóztatják, börtönbe vetik. De ahogy Pál apostolnál is láttuk korábban azt, hogy a börtönben való tartózkodás, a fogság a számára azt jelenti, hogy igyekszik azt az időt is jól felhasználni, és a gyülekezeteket, a hitben járó testvéreket próbálja még ellátni erősítéssel, az Úrtól jövő útmutatással, hát ezt teszi Péter is. Börtönben van, és nem keseredik el, hiszen tisztában van azzal, hogy az Úr Jézus kijelentette a számára, hogy majd ő is mártír halált fog halni. De amikor Péter megtagadja az Úr Jézust, majd átéli, hogy a feltámadott Úr utána megy, keresi, és ott a Genezáret tavánál találkozik vele, és háromszor megkérdezi, hogy szeretsz-e engem. És amikor Péter megvallja az ő szeretetét, hogy igen, Uram, Te tudod, hogy szeretlek Téged, tudod, hogy azon az emberi szeretettel igyekezek hűséges lenni hozzád, akkor Jézus azt mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat. Majd Péter meglátta ott János, legfiatalabb tanítványt, és ott volt benne a kérdés, hogy hát ezzel mi lesz? És akkor Jézus elmondja, hogy te majd eljön az idő, amikor az életed fogod értem adni. És Péter most ezekre visszaemlékezik, és tudja, hogy ez az idő egyre közelebb van, de nem csügged, hanem megtalálja azt a módot, hogy jól használja fel ezeket a napokat is. És ez fontos, hogy az Úr követésében minden napunkat igyekezzünk jól felhasználni. Hogy bárhol vagyunk, találjuk meg azt a lehetőséget, azt a módot, amivel tudjuk az Urat dicsőíteni, ahol bizonyságot tehetünk róla, ahol megláthatjuk azt, hogy igen, vannak olyan emberek, akik még nem ismerik őt, de mi elmondjuk, továbbadjuk azt a kincset, amit kaptunk az Úrtól. És Péter ezt teszi. Tehát római börtönben van, 67-ben hal meg, tehát első század 67-es évében, és ez a második levél már közvetlenül a halála, mártír halála előtt készült. Rómából ér a Kis-Ázsiában lévő gyülekezetek számára. Ezek a gyülekezetek a mai Észak-Törökország területén helyezkedtek el, tehát ma ott találhatnánk ezeket a településeket. Elmondja Péter, hogy ez már a második levelem hozzátok, amelyel tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy emlékezzete a szent proféták korábban mondott beszédeire. Tehát az apostol írt már korábban is egy levelet, azt is onnan a római fogságból, és úgy látja, hogy az az egy levél nem elég. Kell még egy másik. Kell még újra odafordulni a gyülekezet tagjaihoz, odafordulni a testvérekhez, és erősíteni őket, átadni azt az üzenetet, amit ő is kapott az Úr Jézustól. Tehát annyira lehet látni, hogy az Isten országában ott van ez a törődés, gondoskodás, a növekedésben való segítés. Hogy Péter látja azt, hogy igen, korábban írtam, és nem azt mondja, hogy hát ha akkor megírtam, minek írjak újra, hanem azt mondja, újra kell foglalkozni, újra el kell mondani. És ez az a türelem, amit az Úr Jézustól is látott, hogy igen, újra odafordulni, foglalkozni azzal, nem azt mondani, hogy Uram, hát már annyit vesződtem vele, és mégsem jutok előrébb, mit foglalkozok már vele. És fel kell tenni a kérdést, ott van ez a türelem bennünk egymás felé. Hányszor azt mondjuk, hát már egyszer megmondtam, vagy megmondtam kétszer, próbálkoztam, nem veszik semmibe, nem tudunk előre jutni, hát minek foglalkozzak még vele. És Péter azt mondja, hogy látom, hogy szükség van, és veszi a fáradtságot, és újra írja a levelet. Írja a levelet, mégpedig azért is, hogy tudja, nem sokára eljön az idő, és ebből a világból elmegy, leveti ezt a földi porsátrat, és elmegy az Úrhoz. De mielőtt elmegy, ott van bennem, hogy szeretne valami olyat hagyni a testvérek, a gyülekezet, a többi ember számára, amin keresztül majd, ha ő már nem lesz itt, akkor is hallanak valami pozitívumot, kapnak valami kapaszkodót, és közelebb kerülhetnek az Úr Jézushoz. Tehát olyan jó látni, hogy Péter úgy akar elmenni, hogy hagyjon még itt valamit. Hagyjon valamit maga után, amit majd, ugye, hát ő erre a levélre gondol, amit majd kézbe vesznek az emberek, és átélik, hogy Péternek a bizonyságtétele megszólítja őket, hogy még mindig kapnak tőle valamit, mégpedig értéket kapnak, kincset kapnak, és ezt is úgy végig kell gondolni, hogy mit hagyunk magunk után. Hagyunk-e Krisztusi bizonyságtételt? Marad-e utánunk olyan ebben a világban, hogy a következő generáció kaphat valamit tőlünk? Marad-e egy bizonyságtétel, hogy emlékeznek arra, hogy el tudtuk mondani, hogy az életünk egy bizonyos szakaszában Jézus segített meg minket. Hogy el tudjuk mondani, hogy formáltát az életünket, a gondolkodásunkat. Marad-e valami, amiből emlékeznek, hogy igen, annak idején az én apám, anyám, nagymamám, nagyapám, vagy a munkatársam, a barátom bizonyságot tett Jézusról, vagy láttam őt Bibliát olvasni. Láttam őt Bibliát olvasni. Mi marad utánunk? Mi sokszor külső és anyagi dolgokban gondolkodunk, hogy hagyjunk valamit, ami majd segíti a gyermekeinket, az utánunk következőket, hogy jobban meg tudjanak élni. De a legnagyobb segítség az, ha megismerhetik Isten kegyelmét. Mi marad utánunk? Mit hagyok itt? Lesz-e valami, ami az életemből Krisztusra mutat az utánunk jövőnek? Tehát Péter így írja ezt a levelet, aztán megmondja, hogy azzal a céllal írok, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy eszetekbe juttassam, amit a korábban az Ószövetségben mondtak a próféták, vagy azokra, amiket mi apostolok, köztük ugye Péter is, elmondtunk nektek. Amikor ott jártam közöttetek, beszéltem Jézusról. Elmondtam, amikor kérdeztetek, hogy mit tett, annyi csodálatos tettét, nagyszerű tanítását közöltem veletek, és szeretnélek erre emlékeztetni benneteket. De most ez azt jelenti, hogy bizony elfelejtették. Ugye? Azt jelenti, hogy ezek az emberek hallották Péternek a bizonyságtételét, ott ültek körülötte, amikor elmondta a nagyszerű történeteket, akár azt, hogy ő hogy élt át, amikor az Úr Jézus megbocsátott neki, amiért megtagadta, vagy elmesélte az a csodálatos halfogást a genezáreti tengeren, amikor elhívta az Úr Jézus. Milyen nagyszerű lehetett azt hallani, amikor Péter maga mondja el, hogy ott voltunk, már reggel készültünk arra, hogy keserűen, csalódottan hazamenjünk, mert nem fogtunk semmit. Nem fogtunk semmit, csalódás, keserűség volt bennünk. Mi van a mi szívünkben? Hányszor látjuk magunkat csalódottnak, mert valami nem sikerült? Hányszor vagyunk elkeseredve, mert nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy megterveztük? Vagy marad az életünk üres? Nincs neki tartalma? És talán azt mondjuk, nincs értelme. Mint ahogy Péterék is félrecsapták, belecsapták a hajóba a hálót. Nincs értelme tovább küszködni, gyerünk haza, és akkor megjelent Jézus. Akkor oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy evezzetek a mélyre, és vessétek ki a hálót a másik oldalon, és találtok. És ugye Péter mit mond, hogy hát figyeljetek ide, tehát hogy Jézus egy ács, nem akartam komolyan venni. De valami ott szólt bennem, hogy mégis vett komolyan, és kimondtam, hogy a te szabadra mégis kivetem a hálót, és roskadásig lett. Annyi halat fogtunk, és akkor jöttem rá, hogy milyen bűnös ember vagyok. És azt mondtam, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, és Jézus nem ment el. Hát milyen nagyszerű lehetett ezt ugye hallani. És a gyülekezetnek meg kellett érteni, hogy figyeljen mindig Jézusra, mert Jézusnál van megoldás, a válságokból kisegítő út. Ugye Péternek is azt mondta, a másik oldalon vest ki a hálót. Nála volt a megoldás, nála volt a kulcsa az elakadt életüknek. Igen, Jézusnál van a kulcs az életünkhöz, akkor is, ha elakadunk, ha nem látunk kiutat. És milyen nagyszerű volt, és mégis tudta Péter, hogy bizony elfelejtik, és ezért emlékeztetni kell, eszükbe kell juttatni. És ha már itt tartunk, ugye a felejtésnél, emlékezésnél, ugye ránk is jellemző, olyan könnyen elfelejtünk dolgokat, de
még azt, ha elfelejtjük, hova tettük a szemüvegünket, az nem olyan nagy baj, mert majd megkeresi. De próbáljuk végig gondolni, hogy vajon az Isten szavát megjegyezzük-e, bennünk van-e, emlékszünk-e rá mindig. Arra gondoltam, hogy próbáljuk fölidézni azokat a bibliai könyveket, amiket ebben az évben olvastunk. Ugye most már lassan itt lesz december. Még két, illetve három új bibliai könyv lesz, amit elkezdünk olvasni, a Galata levél, a Korintusi második levél, meg éppen belekezdtünk János evangéliumába, mielőtt befejeződne az év. Hány könyvre emlékezünk? 25 könyvet olvastunk ebben az évben a vezérfonal szerint, a 66-ból. Most kapásból hányat tudnánk felidézni? Hány könyvcímet tudnánk elmondani, hogy igen, olvastuk ezt, olvastuk azt? És ha még közelebb akarnám hozni, mert ugye az még önmagában nem sokat jelent, hogy emlékezem arra, hogy igen, hát most olvastuk nemrég az apostolok cselekedeteit. De ebből a 25 könyvből tudnék-e valamit kiemelni, hogy igen, az elmúlt hónapok alatt, amikor olvastam, az az ige megszólított. Átéltem, hogy Isten szólt hozzám, és egy-egy nehéz helyzetben tovább segített. Ki tudnánk-e most egy igét emelni? Fel tudnánk-e eleveníteni, vagy egy történetet? Hogy igen, hát a sok könyvben ezt a történetet is olvastam, és olyan jó volt olvasni, mert erőt adott, bátorított, láttam az Úrnak a csodálatos munkáit. Mit tudunk felidézni, és mindez azt jelenti, hogy szükségünk van arra, hogy emlékezzünk, hogy próbáljuk fölidézni, és nekünk már könnyű dolgunk van, mert hazamegyünk, és újra kézbe vehetjük a Bibliát, a vezérfonalat, és megkereshetjük, melyik könyveket olvastuk. És belenézhetünk. Ha esetleg úgy olvassuk naponta az igét, hogy ami megszólít, ami úgy kiugrik abból a részből, azt kiemelem, aláhúzom, vagy besatírozom, akkor még könnyebb dolgunk van. Akkor átfuthatjuk azokat az igéket, amelyek fontosak voltak ebben az évben, ami által üzenetet kaptunk. Ők ezt nem tudták megtenni, de mi már ezt megtehetjük. Ugye emlékezzetek a szent proféták korábban mondott beszédeire, és apostolaitoknak az Úrtól, az üdvözítőtől vett parancsolataira. Tehát azt akarja, hogy úgy tekintsenek mindarra, amit ő mondott nekik, meg olvasnak az Ószövetségben, mint ami Istennek a szava. Amit a proféták elmondtak, meg az Úr Jézus átadott Péteréknek, az Istennek a szava, Istennek az üzenete a számunkra. Hogy úgy figyeljünk rá, úgy vegyük komolyan, hogy igen, ezen keresztül maga Isten szól hozzánk. És miért szükséges, hogy Istennek a beszédét, az Úr Jézustól kapott üzenetet felidézzék. Azt mondja azért, mert tudjátok meg, hogy az utolsó napokban csúfolódók jönnek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és gúnyosan kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének az ígérete. Tehát azért kell megerősödniük, mert nem mindenki volt Krisztus követője közöttük, mármint Rómában, vagy Kis-Ázsiában, ahol élt a gyülekezet. És bizony abban a közegben nagyon sokan gúnyolták, csúfolták az Úr Jézus tanítványait, és azt mondták, hát ti arról beszéltek nekünk, hogy ez a názáreti Jézus, aki föltámadott a halálból az vissza fog jönni. És eltelt már több évtized, ugye nekünk már azt mondják, hogy több évezred, és mégsem jött vissza Jézus. És az ilyen szavak ellen adja Péter az ő levelét, hogy ezt olvassátok, és erre ráállva szilárdak tudtok lenni a csúfolódókkal szemben, mert könnyen megingathatja az embert mindaz, amit hall a környezetében, amit ez a világ, a média sugall és áraszt az emberekre, olyan könnyen meginognak. Lehet, hogy úgy van, ahogy mondják. Hát ha mindenki ezt mondja, már biztos úgy van. Hát haladni kell a korral. És különösen fontos volt ez, ugye abból a szempontból is, hogy Péter így írja, hogy akik saját kívánságaik szerint járnak. Ugye, tehát ők már nem Isten igéjére figyeltek, és a gyülekezetekben is voltak, akik ezt átvették, hanem mondták, ez a kívánságaink szerint kell élni, úgy, ahogy minden ember él. És ez azt jelentette, hogy bizony erkölcsileg egyre rosszabb állapotba kerültek az emberek. Ugye Róma eleve nagyon rossz erkölcsi állapotban volt, de hát a máshol élő emberek sem dicsekedhettek, hiszen a legtöbb helyen bálványokat, pogány isteneket, pogány kultuszokat követtek, és ez meglátszott az életükben. Hazugság, lopás, házasságtörés, mindenféle bűn és nyomorúság volt az életükben. És ezek az emberek sokszor azt mondták a gyülekezetek tagjainak, hogy figyeljetek ide, hát ti is éljetek úgy, mint én. Nem kell azt komoly, mint mi, nem kell azt komolyan venni, amit Péter mondott, vagy amit olvastok a Bibliában, vagy amit Páltól hallottatok. Nem kell azt komolyan venni. És azt mondja Péter, hogy azért, hogy ezek a hangok ne tudjanak eltéríteni, megtántorítani, ahhoz van szükség arra, hogy Isten igéjét komolyan vegyük és rá építsünk. És higgyük azt, hogy Isten hűséges. Isten az ő ígéretét megtartja. Ugye azért csúfolták őket, hogy figyeljetek, nem történt semmi ebben a világban. Hosszú idők elteltek a teremtés óta. Mindenki úgy él, ahogy akar, és Isten nem szólt közbe. Mondják, hogy miért baj az, hogyha mi kicsapongó életet élünk, ha többet iszunk, ha megcsaljuk egymást. Miért probléma ez nektek? Hát Isten nem törődik azzal. Figyeljetek ide, mióta az atyák elhunytak, minden úgy marad a teremtés kezdetétől fogva. Mondták, hát nézzetek vissza, mennyi bűnszenny volt a világban, és Isten nem ítélte meg a világot, nem pusztította el az embert. Hát miért ne élhetnénk akkor úgy, ahogy akarunk? És akkor Péter elmondja, hogy ezek az emberek nem ismerik Isten igéjét, nem ismerik magát Istent, és nem tudják, hogy amit mondanak, az nem egészen úgy van. Mert igenis, ugye mit mond Péter, hogy az akkori világ özönvízzel elborítva elveszett. De ők ezt nem tudták, vagy nem akarták tudni. Mert ma is úgy van, hogy az ember sok mindent ismer az Isten igéjéből, csak nem akarjuk tudni. Nem akarjuk tudni, mert akkor az ige megszólítana és azt mondaná, hogy hát ne menj azon az úton. Az Istennek nem tetszik, hát akkor inkább nem akarunk róla tudni. Lehet, hogy a felejtés is azért történik, hogy elolvassuk, és amikor elolvassuk az igét, akkor ott van bennünk, értjük, és tudjuk, mit akar Isten. De amikor belekerülünk egy olyan élethelyzetbe, akkor elfelejtjük. Mert lehet, hogy Isten azt kérné, hogy fordulj vissza erről az útról, azt kérné, változtassuk meg az életünket, vagy ne menjünk bele egy üzletbe, ne menjünk bele egy kapcsolatba, de de elfelejtjük, nem akarunk emlékezni az Úr szavára, hogy a magunk elképzeléseit meg tudjuk valósítani. És ugye mit mond, hogy igen, ők elfelejtik, hogy Isten a bűnt azt mindig megítélte. És volt egy özönvíz, amikor olyan mély erkölcsi állapotba került az emberiség, hogy Isten megítélte azt a világot. Megítélte azt a világot. És az özönvíz által, mert egy nagy kavarodás volt abban az időszakban. Ugye, tehát nagyon mélyre jutott erkölcsileg az ember, teljesen elszakadt Istentől, és Isten azt mondta, hogy az embernek a szíve szándéka ifjúságától fogva gonosz. Aztán abban a korban olyan kavarodás történt, ami olyasmi, mint a génmanipuláció, idegen génkeveredés történt ember és a Isten mennyei világának a lényei között. Óriások születtek a földre, ugye az 1 Mózes 6-ban olvassuk ezt, és ennek nyomán Isten azt mondta, hogy ez nem mehet tovább, és megítélte a világot, de hogy ítélte meg úgy, hogy Isten mindig lehetőséget ad arra, hogy az ember bűnbánatra jusson, hogy megmeneküljön, mert az ember, az Isten menti az embert. Az özönvíz nem csak úgy jött a semmiből, hanem Isten adott egy Noét, egy olyan embert, aki vele járt, aki jól ismerte őt, és azt mondta Noénak, hogy építs egy nagy bárkát. És akkor Noé elkezdte építeni a bárkát, és az emberek azt látták. És kérdezték, Noé papa, mi van veled? Mire építed a bárkát? Valami itt történt fönt? Hát itt nincs tenger. Szárazság van. Nincs veszély. Egy árvíz veszély. És akkor elmondta, hogy Isten adta nekem a kijelentést, hogy özönvízzel eltörli az életet a föld színéről. De ad egy lehetőséget. Hogy aki ezt komolyan veszi, és meg akar menekülni, aki hisz az Istennek, az beszáll a bárkába. És ha beszáll a bárkába, akkor nem fog elpusztulni. És testvéreim, így adja Isten ma is a lehetőséget. Sok ember kineveti a Bibliát, az egyházat, a gyülekezet tagjait, a hívőket, és Isten adott egy bárkát ma is. És ez a bárka a kereszt. Ez a bárka a kereszt. Mert Isten mindig menti az embert, és aki ezt komolyan veszi, és oda menekül, az életben marad. Az nem veszik el, az nem jut kárhozatra, annak örök élete van. Aki Krisztusban hisz, annak örök élete van. Tehát elmondja Péter, hogy igen, volt egy ítélet, és az akkori világ elveszett. És ugye tudjuk azt, hogy a bárkába csak Noé és családja ment be. Csak ők maradtak meg. Ezt hallva valószínűleg sokan legyintettek, Péter, mit akarsz? Az már nagyon régen volt. Mit jössz elő nekünk Noéval, meg az özönvízzel? Azóta rengeteg idő eltelt, és nem történt semmi. Hány ember gúnyolja, csúfolja az Istent? Ugye mennyi nagy istentagadó volt már, aki nyíltan káromolta az Isten nevét, és ugye nem történt semmi. És nem történt semmi. És mit mond Péter? Hogy a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által félre lettek téve, tűznek fenntartva az ítéletnek. Mit mond Péter? Hogy lesz még egy ítélet? Lesz még egy ítélet? Hogy Isten szava, amely létrehozta ezt a világot, az a szó most félreteszi az ítéletet, az Isten haragját, és kegyelmi lehetőséget nyit. Kegyelmi lehetőséget nyit a számunkra. És rajtunk múlik, hogy ezzel a lehetőséggel élünk-e. Aztán a csúfolódók, akik azt mondták, hogy ugyan már sok idő eltelt, és nem jött vissza Jézus, azoknak Péter ezt mondja, hogy az az egy ne legyen rejtve előttetek, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. És nem csak a csúfolódóknak, hanem a hívőknek is mondja. Mert a hívők is ugye elkeserednek. Gondoljuk meg, hogy akkor nem csak arról volt szó, hogy kicsúfolták azt, aki hisz, aki elmegy a gyülekezetbe, vagy aki Bibliát olvas, hanem, ahogy említettük, Péter idején már kemény keresztény üldözés volt. Ugye Róma leégett, és az emberek föllázadtak Néró ellen, azt gondolták, hogy ő volt az, aki felgyújtotta Rómát, mert tudták, hogy újjá akarja építetni, és azt gondolták, biztos Néró volt. És Néró, hogy elkerülje a nép haragját, keresett és talált magának bűnbakokat, és ezek a bűnbakok lettek a keresztjének. És ez azt jelentette, hogy akik csak tudtak, összeszedtek, és aki nem tagadta meg, hogy Jézus a megváltó, hogy Jézus az Úr, a Kürios, az bizony nagyon keményen megbüntették, sokakat kivégeztek, és nem is akárhogy, sok embert állatbőrbe vartak, beküldtek a amfiteátrumba, és amikor ott volt Néró és a népe, akkor rájuk küldték a kiéheztetett oroszlánokat, vadállatokat. Voltak, akiket elevenen karóba húztak, szurokba mártva, és utána meggyújtották. Tehát itt nagyon kemény dolgokról volt szó. És ott volt bennük, hogy hát miért nem jön az Úr? Miért nem ment ki minket ebből a helyzetből, hogy telik az idő? És mennyi eltelt az ígérete óta, és mit mond Péter, hogy nem késik az Úr az ígérettel. Tehát az egyik dolog, hogy figyeljetek, nem késik az Úr, és azt is látnotok kell, hogy Istennél más az időszámítás. Isten világában olyan az idő, hogy egyszerre olyan sok esemény történik, mint hogyha eltelt volna sok-sok év. Máskor meg hosszú időszak alatt is alig történik valami, olyan, mintha csak egy nap telt volna el. És ez egy kicsit emlékeztet minket a mostani időre. Hiszen ha úgy visszagondolunk, ugye a Covid előtti időszakban évek teltek el úgy, hogy valami ütősebb esemény legyen. Olyan szépen elvoltunk, alig történt valami, aztán a Covid óta megjön egymás után. Ugye jött a Covid, aztán orosz-ukrán háború, most ott van a Hamas-Izrael háború, nehezedő gazdasági helyzet, tehát most úgy begyorsult, és azt mondja, igen, mert Isten országában másképp mennek a dolgok. És van, amikor mi azt gondoljuk, hogy lassú, éppen akkor sűrűsödnek, és rövid időbe belefér sok mindent, de azt mondja, ott van az Úr, és bízzatok benne. Mert nem késik az ígérettel, tehát Isten nem késik, nem felejtette el, nem feledkezik el az övéiről, és vissza fog jönni értük. De mit mond? Hogy Isten türelmes, hosszú tűrő irántunk. Igen, hosszan tűr. Igen, lehet, hogy már néha a hívők panaszkodnak, hogy Uram, nehéz. Isten türelmes, vár. Miért? Mert ő nem a pusztulást akarja. Ezt mondja, hogy nem azt akarja Isten, hogy némelyek elvesztenek, hanem mindenki megtérjen és éljen. Isten azért türelmes, azért hagy még időt, hogy minél több ember ő hozzáforduljon, hogy elkezdje keresni Isten. És szabad nekünk is így látni, hogy igen, Isten azért türelmes, hogy minél több ember életre jusson, megmeneküljön, és ebben segítsünk, hirdessük, mondjuk az evangéliumot, és mi se veszítsük el a türelmünket, hanem imádkozzunk, hogy minél több ember szeme fölnyíljon, és keresse az Urat. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Ugye az Úr Jézus is beszélt arról, hogy úgy jön el ő, mint a tolvaj. Tolvajhoz hasonlított, hogy a tolvaj nem jelenti be az ő érkezésének az időpontját, és így Jézus sem jelentette be. Mit jelent ez? Hogy legyünk mindig kész. Hogy várjuk, hogy ne érjen váratlanul. Mert pont abban az órában jön, amikor azt gondoljuk, hogy nem jöhet. Akkor fog érkezni. És vajon készen vagyunk-e? Várjuk-e? És mit mond, hogyan várjuk? Azt mondja, hogy ha várjátok, hogy eljöjjön az Úr, és majd megítélje a világot, akik talán siettetitek is az ő eljövetelének napját, azt mondja, hogy szentül és kegyesen kell élnetek. Minél inkább várjuk, hogy jöjjön az Úr, és minél hamarabb jöjjön, azt mondja, annál szentebbül, kegyesebben, szenny nélkül ilyen kell élni. És hogyan várom én? Tiszta, szent élettel. Hogy arra törekszem, hogy minél jobban megfeleljek az Úrnak. Úgy várom én őt, mint ahogy a menyasszony várja a vőlegényét. És ugye beszél, hogy milyen lesz. Ugye, hogy ez a föld, ez az ég el fog múlni. De mit mond? Hogy mi új eget és földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Tehát mi nem a pusztulást, a romlást, az elmúlást várjuk, hanem egy új teremtést várunk. Ugye ezt több helyen elmondja a Szentírás. Hogy ez a világ megítélteti, de Isten új eget és földet fog teremteni. Mit várok én? Várom azt az új teremtést. Várom, hogy az Úr jön, és majd amikor lezárja a történelmet, egy új eget és földet fog teremteni, ahol már ő lesz a középpont, vele élhetünk, és nem lesz jelen az a sok romlás, nyomorúság, ami most hozzátartozik ehhez a földhöz. Várjuk, van ilyen reménységünk, hogy lesz új ég, új föld, és majd vele lehetünk. És Isten az ő ígéreteit megtartja, azt mondja, az ő ígérete szerint. És Péter tudta, hogy amit az Isten megígér, azt megteszi. Mert nem ember az Isten, hogy hazudjon. És nincs olyan, amit ő ígért és meg ne tenne. És mit mond, hogy ezen az új földön igazság lakik. Az Isten igazsága, és kész az igazság, Jézus. És adja az Úr, hogy mindez átmelengesse a szívünket. Adja az Úr, hogy készüljünk az ő jövetelére. Úgy készüljünk, hogy felelevenítjük mindazt, amit mondott nekünk, amit olvastunk, amit hallottunk, hogy általa megerősödjünk, hogy általa le tudjuk győzni a kísértéseket, és hűek maradhassunk az Úrhoz arra a napra, amikor ő jön, mint vőlegény a menyasszonyáért. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy Péter apostol levelén keresztül minket is erősítesz, felemeled a fejünket, hogy nézzünk te rád, és lássuk meg ígéreteidet, hogy bízzunk mind abban, amit az igében kijelentettél a számunkra, hogy legyen erőforrás, amit olvasunk a te igédben. Köszönjük, Urunk, hogy ebben az évben is már oly sok könyvet elolvashattunk, de meg kell vallani, hogy bizony olyan kevés maradt meg bennünk, és különösen amikor úgy az élet kérdések, döntések elé állít minket, annyiszor elfeledjük, hogy mit is mondasz te arra az élethelyzetre, és bocsáss meg, de könyörülj, hogy emlékezzünk, hogy vegyük újra kézbe az igét, keressük meg mindazokat, amiket eddig üzentél, amiket aláhúztunk, kiemeltünk, hogy újra ott legyenek előttünk, hogy utat mutasson, amikor nem tudjuk merre menjünk tovább, amikor kétségeink vannak, hogy kire hallgassunk, akkor addurunk, hogy a szívünk rá tudjon figyelni, és hogy lelkünkkel halljuk a te üzenetedet, és adj erőt, bátorságot, hogy ragaszkodjunk is ahhoz, amit mondasz, hogy merjünk téged mindenütt megvallani, mert Urunk, te türelmes vagy, és azt akarod, minél több ember hitre jusson, megtérjen hozzád, és éljen örökkön örökké veled. És Uram, könyörülj, hogy mi is a magunk helyzetében a nehézségek, a problémák, a küzdelmek közepette is tudjunk odafigyelni azokra, akik még nem a tiéd. És Uram, add, hogy hagyjunk magunk után bizonyságtételt. Maradjon valami, ami majd feléd mutatja az utánunk jövők számára az utat. Egy szóbeli, vagy egy írásbeli bizonyságtétel, vagy az életünk egy pillanata, amikor látták, hogy igen, mi úgy élünk, mint Krisztus, vagy egy pillanat arról, hogy kézbe vettük az ígét, olvastuk. Add, Uram, hogy tudjunk ilyen segítő anyagot magunk után hagyni. És könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik még nem ismernek téged, akár itt, akár más helyeken, az egész földön, hogy hallják meg az evangéliumot, hiszen, Urunk, le fog telni az idő, a kegyelem ideje, de hadd jusson el mindenkihez, hogy te szeretted az embert, és odaadtad a fiút érte, hogy megmentsd, és köszönjük, hogy te még a gúnyolódókat, a csúfolódókat is meg akarod menteni. És könyörülj, hogy az életünk ne eltaszítson tőled másokat, hanem inkább feléd segítsen. Könyörgünk a betegekért, Uram, adj számukra gyógyulást, az, hogy hozzád kiáltsanak, és megtalálják benned a megmentőt, a szabadítót, a főorvost, és az, hogy mi is életünk minden problémájával hozzád jöjjünk, rád vessük terheinket, bűneinket. Könyörgünk a gyermekekért, családokért, szenvedélybetegekért, könyörgünk a háborúban élőkért. Uram, ragyogtasd fel a te dicsőségedet számukra, és add, hogy hozzád kiáltva megszabaduljanak a háború szellemétől, és a te békességet töltse be a szívüket, a szívünket, hogy együtt dicsőíthessünk téged. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet a gyülekezeti teremben. Vasárnap 10:30-tól lesz istentisztelet ismét itt a templomban. Hirdetem, hogy ha az Úr akarja és élünk, december 9-én, szombaton délután 2 órától a missziós házban gyülekezeti napot tartunk, amire nyugdíjas és nem nyugdíjas testvéreket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt szeretettel várunk. Ezen az alkalmon a Lényeg címmel lesz egy előadás a karácsonyról, karácsonyi készülődésről, és Vajda János zenés bizonságtételét hallgathatjuk meg, készülhetünk, hangolódhatunk a karácsonyra. Mindenkit szeretettel várunk ezekre, erre az alkalomra, tehát december 9-én délután 2 órától. Még aki nem fizette be az ez évi kávinista szemle árát, 11 eurót, azt majd kérjük, legyen szíves befizetni. És ha valaki a Nyilas Misi programra készít, vagy készített csomagot, akkor majd a héten legyen szíves elhozni a parókiára, hogy majd el tudjuk juttatni a szervezők számára. Befejezésül, ha már megkezdett 300. dicséret 4. versét énekeljük, Kegyelem vagy égi jó.